A transzplantációról lesz szó, és egyébként visszautalok a beszélgetésünkre dr. Szabó Attilával, akivel szó volt ugye, hogy egy csecsemő és gyermekgyógyász, és ott is szó esett.
Cisztás fibrózisról beszélgettünk.
És szó esett bizony a transzplantációról, hogy gyerekeknél igen. Hogy lehet megoldani. Azt hiszem, hogy ma erre is fogunk választ kapni. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Benkő Tamás, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gastroenterológiai Klinika igazgató helyettese. Üdvözlöm, köszönjük, hogy itt van velünk.
Üdvözlöm Önöket is, meg a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
Utána néztünk egy picit itt a műsor előtt annak, hogy a világban mióta van transzplantáció, különböző transzplantáció. Az első szívátültetés, sikeres szívátültetés az 1967-ben volt, máj transzplantáció 60-as évektől, vese transzplantáció már az 50-es évektől, tüdő a 80-as évek közepétől.
Abba milyen jó diák vagy.
Igen, megérdekes téma is, úgyhogy az látható, hogy azért most már a transzplantációnak egy jó néhány évtizedes gyakorlata, rutinja van. Ettől függetlenül ezek még ugye messze sem rutin műtétek és rutin beavatkozások.
Nem. A transzplantáció az mindig is már a kezdetektől, és most is egy ilyen speciális, vagy hogyha ha ilyen idegen szóval éve egy hiperspecializált területe mind a medicinának, mind a sebészetnek, úgyhogy ha valami ez az ember hasonlítani akarná, akkor az, amit a polgári lepülést hasonlítjuk össze, mint az űrhajózással. Wow. Abban sincsen sok, de mégis olyan fényesen ragyog a...
És mennyire vagyunk mi jók űrhajózásban, hogy így belekérdezzük?
Micsoda analógia.
Nem én találtam ki, Járai professzor úrnak, egykori főnökömnek itt a Semmelweis Egyetemen volt ez a hasonlata. Működik, és hát ugye nehéz, mert hasisebészként a májtranszplantáció egy nemzeti programként egyedül végezzük itt az országban, tehát nem tudjuk magunkat összehasonlítani az ország többi centrumával, ezért mindig megpróbáljuk magunkat rátenni mondjuk az európai térképre, és ott nem kell szégyenkeznünk sem a számok, sem a lehetőségek tekintetében.
És a többi típusú transzplantációban,
tüdőszívben?
Igen, Magyarországon ugye szív, tüdő, hasnyál, még így vese és máj transzplantáció történik. Vese transzplantáció az azért egy egyszerűbben összehasonlítható program, ezt mind a négy egyetemi klinika végzi, ugye Debrecen, Pécs, Szeged és Budapest is, ott tudunk egymással jó értelembe vett konkurenciáról beszélni, de egyébként a többi szerv az ugye az mind nemzeti program egy centrummal Magyarországon.
Tehát ez a Semmelweis Egyetemnek a sebészet
és a szívsebészetben uh-huh. Még ilyen így van a Gotzigen, ott a szívsebészeti, a gyerekszív transzplantáció.
A vesének az lehet az egyik oka, hogy ahogy mondtam, ez már az 50-es évektől egy elindult program volt, tehát itt azért jóval nagyobb a tapasztalat, és nyilván az összes Magyar Orvosi Egyetem ebben már lehet olyan tapasztalt, hogy bevonásra
van,
került.
Igen, 1973. november 16-án egyébként most volt az 50 éves évforduló.
Ez fejből ment?
Ez azért ment fejből, mert nem volt olyan nagyon régen az 50 éves jubileumi ünnepség, okay. Aminek keretén belül ezt ünnepeltük, hogy a Semmelweis Egyetemen a programszerű transzplantáció így elindulhatott, és nyilván az 50 év azért azt már meghatározza, hogy az Eurotranszplanton belül ez egy ilyen nemzetközi szervelosztó szervezet, aminek tagjaik vagyunk 2013 óta, tehát azon belül is egyébként kimagasló vesetranszplantációs számokat tud az ország produkálni, úgyhogy szerintem ez egy mindenképpen dicséretes tény.
Mielőtt rámegyünk arra a tényre, hogy december 2-án ugye volt egy sikeres transzplantáció, ami valami oknál fogva egy különleges transzplantáció volt, erre majd szeretnénk kitérni, de mielőtt belemegyünk mélyebben, beszéljünk arról, hogy kik lehetnek donorok, tehát egy transzplantációt megelőzően kik azok, akiknek a szerve felajánlható.
Így van, hát a transzplantációnak ugye az előfeltétel az a donor szerv, amit be tudunk ültetni, ez kettő helyről érkezhet, vagy elhunyt, vagy élő donorból. Magyarországon automatikusan, ha valaki agyhalottá válik, akkor donorrá is válhat, hogyha erre alkalmas, nyilván az egészségügyi állapotából kifolyólag, és a többi. Illetve élő donor pedig a jogi szabályozás szerint az lehet, aki vérrokon, vagy pedig erős érzelmi kapcsolatban áll a donorszervre váró recipienssel.
Milyen korlátozó tényezők vannak? Tehát mi hátráltathatja
vagy
mi zárhatja ki a transzplantációt?
Uh-huh. Hú, hát a donor szám az, az gyakorlatilag világszerte az az a limitáló tényező, amiből sosincs elég, ugye ezért alakulnak ki a várólisták, hiszen sokkal többen várnak szervre, mint ahányan, ahány donorból mi szervet tudunk eltávolítani, és hát a donor számnak a limitáló tényezője, hát azok pedig mondjuk a COVID előtti számokat próbáljuk most elérni, akkor volt egy elég jó év vagy évek, amihez még nem sikerült visszatérni. Ez nyilván az intenzív osztályok kapacitás csökkenése, szakdolgozó hiány. Nyilván a magyar ember, amikor elhuny és agyhalottá válik, hát nem vagyunk túl fényes egészségügyi állapotban, tehát számos kísérőbetegség van, ami ezt sajnos nem teszi lehetővé. Úgyhogy megpróbálunk abból a hát jó lenne visszatérni egy ilyen 180-190-es számra, évi donor számra, amiből aztán a szerveket gyakorlatilag eltávolítva transzplantálni tudunk.
Most egy nagyon furcsa és tabu döntögető kérdésnek érzem ezt, de ki számít jó donornak?
Van az ideális donor, ami gyakorlatilag egy ilyen utopisztikus kép. Az ideális donor az nyilván egy olyan egészséges, fiatal, tragikus körülmények között elhunyt ember, akinek az összes szerve még jó állapotban van. Ugye az agyhalál ténye az, ami megállapításra került, tehát ezek olyan halottak, akik soha nem lesznek. Tehát, vagy hogy mondjam, az agyhalál az nem egy szürke zóna. Itt nem arról van szó, hogy hát, hogy eltávolítjuk a szervet, pedig még lehetett volna belőle egészséges ember, tehát nem. Az agyhalál az egy diagnózis, az egy tény, ami után gyakorlatilag a szerveket csak a gépi lélegeztetésnek köszönhetően tudjuk még keringetni, és akkor utána a szervtranszplantáció céljából eltávolítani. De hát ilyen donorok, ezek az ideális donorok, ezek gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés számban léteznek, és a reális az inkább az időskorban, számos kísérőbetegséggel, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, ugye károsodott szervekkel, elhunyt mondjuk agyvérzésben elhunyt donorok, ő az ilyen típusú donorból van több.
Bocsánat, ugyanide van még egy kérdésem, hogy az idős donorról beszélünk, hogyha egy idős szervet kap egy fiatal beteg, akkor az a szerv az egy idős szerv, igaz? Tehát nagyon furcsán fogom ezt föltenni, ezt a kérdést, de hogy tovább öregszik a szerv is a fiatallal, tehát az nem lehet, hogy a szerv hamarabb öregszik el, mint maga az egyén, aki megkapja a donort?
Értem a kérdést, és számítottam, és ezután, amit előbb mondtam. Igen, itt a szervek között azért jelentős különbséget kell tenni. Tehát még például a májnál a kor nem egy számottevő tényező, hiszen a máj az egy olyan szerv, ami
regenerálódik.
Így van. Ezért mondjuk egy 65-70 éves májat nyugodt lelkiismerettel, szakmai tudással be lehet ültetni akár egy 40-50 éves fiatal recipiensnek is. De mondjuk ugyanez nem igaz nyilván a szívre, a tüdőre, a vesékre és mondjuk a hasnyálmirigyre. Tehát, hogy itt ez azért nagyon differenciált, mert itt aztán a szervek közötti különbség van, de a kérdés az nagyon jogos, és erre nyilván figyelünk akkor, amikor az eltávolított szervre kiválasztjuk a megfelelő fogadó szervet, a recipienst.
Százalékosan nézve az élő donoros vagy az elhunyt donoros transplantáció a több vagy a gyakoribb?
Mindig, illetve nem mindig, tehát ebben a keresztény európai kultúrkörben az elhunyt donorok száma az jelentősen több, mint az élő donor szám. Olyan országokban, ahol vallási okokból nincsen elhunyt donáció, utalok itt mondjuk a távol-keleti országokra, vagy pedig a közel-kelet muzulmán országaira, ott az élő donáció az, ami majdnem 100%-ban teszi lehetővé a transzplantációt. Itt nálunk a Szemelvesz Egyetemen vese transzplantációból zajlik élő és elhunyt donoros átültetés, ami körülbelül 70% elhunyt donor és 30% az élő donoros átültetés.
Ha jól tudom, akkor itt az idő az egy nagyon fontos tényező. Mennyi idő telhet el maximum egy elhunyt donor esetében a transzplantációig?
Hú, itt sok időfaktor van, ami szerepet játszik. Ha most arra az időre gondol, amikor eltávolítjuk az elhunyt donorból a szervet, és mire az beültetésre kerül, akkor ezt úgy hívják, hogy hideg isémiás idő, hiszen ilyenkor a szerv nem kap oxigént, ezért mondjuk, hogy isémia, és ugye jégbe hűtve tároljuk, hogy a sejtek a alacsony anyagcsere szinten működjenek. Ez különböző szerveknél különböző idejű, a leggyorsabban az eltávolított szívet kell beültetni, ott körülbelül 2-4 óra, maximum 6 óra lehet az az idő, amíg hűtve van a szerv, aztán a tüdő a következő, amit szintén nagyon gyorsan kell beültetni, aztán a máj, amit egészen 10 óra hosszan lehet, de azon belül aztán már jó lenne beültetni, és aztán van a hasnyálmirigyes, a legutolsó a vese, amit akár 24 órán keresztül lehet ilyen hidegtárolással. Igen,
ettől függetlenül ez egy versenyfutás az idővel, azért abszolút. Minden egyes műtét.
Tehát azért nem mindegy, azért is eszembe, mert ezért gyakran látok olyan szirénázó autókat, ami nem csak nemhogy vért visz, hanem rá van írva, hogy transzplantáció, nem tudom pontosan mi van ráírva, de ezt látom gyakran, és hogy ilyenkor azt látom, hogy jó, mindegyik siet, ami szirénázva megy, de hogy ilyenkor ez mindig eszembe jut.
Mi van, amikor külföldről jön valami? Azt hogyan lehet megszervezni időben?
Ugye az előbb egy fél szóval, fél mondattal említettem ezt az Eurotranszplant szervezetet. Az Eurotranszplantáció csak egy fél mondattal visszautalva erre, ez egy 8 országot tömörítő szervezet, aminek 2013 óta ismétlen vagyunk tagjai. Ennek az előnye az az, hogy amikor például egy sürgősségi listára kerül, és csak hagyják, hogy az én területemről beszéljek, mondjuk máj transzplantáció céljából egy beteg, akkor nem egy 10 milliós populációból kell a magyar donorokra várnunk, hanem megvan a lehetősége, hogy akár azt hiszem 180 vagy 200 millió tagot számlálnak ezek az országok, amiben az Eurotranszplant, amit az Eurotranszplant foglal össze, és akkor nyilván egy ilyen nagyobb poolból van lehetőség arra, hogy hamar hozzájussunk ahhoz a szervhez, amire sürgetően szükségünk van.
Ebbe a poolba mi is adunk be, vagy csak kapunk?
Természetesen.
Csak úgy lehet a közösség tagjának lenni.
Így van.
Beszéljünk most már az előbb említett december 2-ai transzplantációs műtétről. Mitől volt ez különleges? Mit kell másképpen csinálni, mint az előtt?
Na hát itt például pont egy ilyen szituáció volt, hogy a specialitását az adta ennek az eseménynek, hogy egy 3 éves, 12 kilós gyermek, ennek jelentősége van a transzplantáció technikai hátterének szempontjából, volt akut májváró listán. Volt egy ismeretlen eredetű májelégtelenség, és sajnos nem derült ki pontosan, hogy mi okozta, de életveszélyes állapotba került a kislány, és a Tűzoltó utcai, tehát a Szemvesz Egyetem gyermekklinikájának a Tűzoltó utcai telephelyére került felvételre az intenzív osztályra. Akut májváró listára helyeztük, tehát sürgősségi májváró listára, és vártuk a felajánlást, ami hál' Istennek elég hamar megérkezett, és ráadásul pont egy országon belüli szervről volt szó. Ez egy fiatal elhunyt női donor volt, akinek a máját ketté osztottuk, és a kisebbik bal májlebenyt tudtuk beültetni ennek a kislánynak sürgető jelleggel, és a nagyobbik jobb májlebenyt pedig egy fiatal felnőtt férfi kapta. Úgyhogy ezt a technikát ezt úgy hívják, hogy split máját ültetés, amit Magyarországon még nem végeztünk, és ugye hát a kisgyermeknek a transzplantáció volt a másik, ami nagyon speciális volt, de nagyon örülök neki, mert pénteken került át, tehát most körülbelül 3 napja került át a gyermekklinikára vissza a műtét után, jól van, nagyon kis cuki.
Egyébként ez a két beültetés is egyszerre zajlott?
Így van, egy picit időben eltolva, nyilván a kapacitásainkat figyelembe véve, ilyenkor hát összesen 7 sebész dolgozott egyszerre, ugye a máj szétválasztásán, a gyermek beültetésen, a felnőtt beültetésen, nyilván az altatóorvosi gárda is felvonul, ilyenkor ők is 4 voltak, a szakdolgozók, elég sok ember involválódik ilyenkor egy ilyen akcióval.
Most csak így összeadtam fejbe ezeket a számokat, ilyen 20-as nagyságrendű ember dolgozott.
Ez csak a beültetési része, egy-egy transzplantáció körül egyébként a szerv kivétellel, szervezéssel együtt akár 50-60 ember is be tud vonulni, így van.
Az, hogy nem csináltak még ilyet a Semmelweis Egyetemen, ez azt is jelentette, hogy kellett valami tudást valahonnan importálni hozzá, vagy megvan már az a szakmai tudás régen, ami segített ebben?
Hát inkább úgy mondom, hogy a csillagok állása kellett ehhez. A szakmai tudás egy részét nyilván egy lendülettel próbáltam magammal hozni Németországból, de a jelenlévő kollégák végezték a felnőtt beültetést például, tehát hogy a szakmai tudás az jelen volt, az infrastruktúra megvan, soha annyira közel nem volt egymáshoz a gyerekklinika és a transzplantációs tevékenység, hogy egy picit a logisztikát is egyszerűbbé tegye, úgyhogy hát inkább úgy mondom, hogy tényleg egy csomó faktornak a szerencsés egybeesése vezetett ehhez.
Én most itt kifejezetten a splitre gondoltam, tehát erre így a szétválasztásra. Egyik gyerek. Mikor mondható az egy ilyen transzplantáció után, szív, máj, vesetüdő, bármi után, hogy a szervet befogadta a másik szervezet?
Illetve még érdekel, hogy milyen arányban történik gyógyulás.
Így van. Na hát ez egy ilyen szemléletbeli kérdés. A szervet soha nem fogadja be a szervezet, egy beültetett szervet. Nekünk az emberi testet kell kényszerítenünk arra, hogy ne lökje ki a beültetett szervet. Tehát ez azt jelenti, hogy gyógyszerekkel szabályoznunk kell a szervezet védekezési rendszerét, az immunrendszert. El kell nyomnunk ahhoz, hogy a beültetett szerv ellen ne alakuljon ki kilöködési reakció.
Pont azt gondolnám, hogy erősíteni kell az immunrendszert ilyenkor.
Így van. Nem, sajnos ebben az esetben szervátültetés esetén inkább gyengíteni kell az immunrendszert, mert különben nyilván a beültetett szervet idegenként felismerve azt megpróbálja magából kilökni. És akkor így, hát azért mondom ezt a szót, hogy kényszerítjük, mert ez egy olyan tény, amit sajnos egészen addig, amíg a beteg életben van, vagy a beültetett szerv működik, addig ezt szednie kell, ezeket a gyógyszereket, ezt sosem lehet elhagyni. Ennek megfelelően nem beszélünk arról, hogy befogadta a szervezet, hanem mi tesszük ezt a gyógyszerekkel lehetővé, hogy az bent maradja.
Milyen sikeraránya van a transzplantációs műtéteknek, vagy nagyon különböző-e a sikeraránya? Egyáltalán mit minősíthetünk sikernek?
Igen, az orvosi statisztikákban általában az ilyen egyéves túlélés, 5 éves túlélés, 10 éves túlélés határozza meg egy kezelésnek a sikerét, főleg mondjuk ami az onkológia, tehát a rákbetegek terén, de akár a transzplantáció terén is így szóba jön. Itt szeretnék tényleg megint csak a máj transzplantációról, de akár a vese transzplantációról is egy-két szót ejteni, a többi szervnek a statisztikai adatai nincsenek úgy a fejemben. A máj transzplantációnak az egyéves túlélése, tehát az azt jelenti, hogy a transzplantációt követően egy évvel a betegeknek 90%-a életben van, ez egy nagyon-nagyon jó eredmény európai tekintetben is, és az 5 éves túlélés is 81-2% körül, tehát ez is azt mutatja, hogy a máj transzplantációnak az indikációja, ha jól van kiválasztva, olyan betegek kapják a szervet, akinek tényleg szüksége van rá, akkor az egy sikeres gyógyító eljárás.
Hú, fantasztikus téma volt, de még 500 kérdésem maradt volna, de nem fér bele a mai műsorba. Lehet, hogy neki futunk még egyszer szerintem ennek a témának, de most nagyon köszönjük, hogy itt volt.